hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és a lelkünk megerősítésére. Mózes 4. könyve 11. fejezetének első 17 verséből következőképpen. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Felgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra síránkozni kezdtek, és ezt mondták. Kitart jó bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsephez. A nép elszélett, és úgy szedegette. Kézimalmon őrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Akkor igen felgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek, hiszen így síránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a felolvasott ige szakaszban, illetve annak folytatásában. Olvasom hát Istennek igéjét Mózes 4. könyve 11. fejezetének 24. versétől a 30-ig. Melyet hallgassatok meg figyelemmel, és helyeteket elfoglalva. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, s annak a 70 vének adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott, és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult a táborba, Izrael véneivel együtt. Ennyi a felolvasott ige. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Adventben meg kellene találnunk szívünk kulcsát, írta egy afrikai keresztjén. Talán megrozsdásodott. Ha pedig így lenne, akkor eljött az ideje, hogy megolajozzuk. Azért, hogy biztosan kinyissa a szív ajtaját akkor, amikor Jézus megérkezik. Igen, szeretett testvérek, megérkeztünk az idei adventbe is. Megérkeztünk, megjöttünk, ahányan vagyunk annyi felől és annyiféleképpen. Sokan sok mindent hoztunk magunkkal. Egyfelől elhoztuk elvégezetlen munkáinkat, befejezetlen vagy rendezetlen kapcsolatainkat, szívünk csordultig telt állapotát, feszültségeket, keserűségeket, fáradtságot, kimerültséget, lelkiismeret furdalást. De másfelől nyilván vannak olyanok, ha mások nem, a legkisebbek mindenképpen, akik boldog várakozással tekintenek az előttünk álló időszakra. Nyilván vannak olyanok, akik intenzívebben tudják megélni az érkező ünnep örömét, akik életük minden területét ünnepi díszbe igyekeznek öltöztetni. És végre ott vannak a közömbösök is, akiknek igazából mindegy. Évről évre, periodikusan köszönt be számukra az adventi idő, készítik vagy vásárolják a hagyományos adventi koszorút, rúják az üzleteket karácsonyi ajándék után kutatva, és tesznek eleget abbéli kötelességüknek, amelyet magukkal szemben támasztottak erre az időszakra. Szeretett testvérek, önmagunkba nézve, mindannyian tudjuk azt, hogy mennyi és milyen energiával, milyen lelki töltettel kezdjük ezt az új egyházi évet megnyitó idei adventet. Amikor az elmúlt vasárnap elolvastam az aznapra kijelölt ószövetségi napi részt, két gondolat nyilat belém, s foglalkoztatott egész héten olyannyira, hogy erre a mai ünnepi istentiszteleti alkalomra is elhoztam magammal. Éppen a felolvasott igéből hangzott felénk. Ez a két gondolat pedig a zúgolódás, illetve a féltékenység vagy az irigység gondolata. Ismerős gondolatok, ismerős érzések ezek, gondolom sokak számára. Ezek a olyan mérgező hatásúak, melyek nagy mértékben idézik elő, vagy segítik kapcsolataink megromlását. A szeretet ünnepéhez közeledve, jó ezeken a szüntelenül röpködő, mérgező nyilakon elgondolkozni, és a helyükre rakni életünkben. Figyeljük hát meg, miképpen jelennek meg a felolvasott igében. Akik naponta olvassuk vezérfonalunk szerint a Szentírást, és abból is az ószövetségi igéket, szinte benne érezzük magunkat abban a vándorló közösségben, amely Mózes irányításával elindult Egyiptomból az ígéret földje felé. Ez nem egy jó megszervezett sivatagi szafari volt, hanem egyhangú menetelés, amely lassan már 2 éve tartott a Sinai félsziget köves, égető pusztájában. Isten megígérte ennek a közösségnek, ennek a népnek, hogy elviszi őket a tejjel, mézzel folyó Kánaánba, ahol szabadon élhetnek majd. De Kánaán földjéig még hosszú és nehéz az út. A sivatagban való vándorlás nem kimondottan irigylésre méltó szórakozás. A sivatagban nincs víz, a sivatagban nincs élelem. Hónapok óta csak a mannát eszik, amit az Isten ad napról napra. Az emberek lázadoznak, egymást hergelik, egyre jobban hibáztatják vezetőjüket, Mózest, és magát az Istent is. Miért kellett eljönni onnan, ahol volt mit enni, hús is, hal is, meg zöldségek is? Nagyon is ismerős számunkra ez a fajta, ez a típusú gondolkodás. Hányszor és hányszor mondtuk már mi magunk is. Mit ér a szabadság, ha rossz az élet színvonal? Mózes eljut odáig, hogy nem tud mit kezdeni a zúgolódással, nem tud mit kezdeni a lázadással, nem tud mit kezdeni a beálló nehézségekkel. Szabályosan összeroppan a felelősség, a tehetetlenség súlya alatt. Menekülni akar. Az Isten elé áll, és szó szerint felmond. Nem vezetem tovább a népet, túl nagy teher ez rajtam, képtelen vagyok ellátni a feladatomat. Ha Mózes pszichológushoz ment volna, az valószínűleg egy burnout szindrómát állapított volna meg nála, ami kiégést jelent. Kiégett, idegösszeomlást kapott a sok stressz miatt. Minden embernek van egy határa, addig, ameddig terhelhető. Ha nincs pihenés, ha nincs szabadság, erőgyűjtés, akkor törvényszerűen jön az összeroppanás. Ugye ismerjük ezt is saját tapasztalatunkból. Vegyük például a fiatal családokat. A szülők dolgoznak, a gyermekek tanulnak. A szülőknek a munka, a gyermeknevelés terhe mellett a háztartásban is helyt kell állniuk, esetleg az idős szülők ápolásáról is gondoskodniuk kell. Ha bármelyik fél egyedül hordozza munkája mellett a család terhét is, nem kapva meg a megfelelő segítséget a másiktól, előbb-utóbb feszültség keletkezik. Ehhez aztán jön a fáradtság, az ingerültség, az idegesség és a panaszkodás. Vagy figyeljük csak meg gyermekeinket. Már egészen kiskortól túl terheltek. A tanulás a legtöbbjük számára már nem öröm, már nem a tudás örömteli megszerzéséről szól, hanem arról, hogy mindenáron jó bizonyítványt szerezzenek. Mert csak így juthatnak tovább, így tudnak a szülők, de még inkább ennek a rohanó világnak, a követelményeinek, elvárásainak eleget tenni. És még nem szóltam a külön nyelvórákról, a zeneiskoláról, vagy a képzőművészeti szakkörről, esetleg valamilyen versenysportról, amiből természetesen mind ki kell vegyék részüket. Természetes, hogy egy idő után elfogy az erejük. Nincs idejük és nincs erejük sem már arra, hogy fiatalok legyenek. Elkapja őket az élet versenyének az árja. Vannak, akik összeroppannak, vannak, akik menekülnek, kitörnek, vagy belevetik magukat a szórakozásba, a drogba vagy az alkoholba, és a család vagy az iskola nem érti, hogy mi történt a gyermekkel. S talán eszünkbe se jut, hogy túl sok volt az elvárás, amivel egyedül nem bírt megbirkózni az a gyermek, vagy az a fiatal. Hát akkor mit tegyünk? Mit lehet tenni? Aki kiégett, aki összeroppant, azon már nem segít 2-3 hét szabadság. Mózestől ma megtanulhatjuk, hogy lehet ilyen helyzetben is az Istenhez fordulni, lehet tőle segítséget kérni, mert az Isten meghallgatja a mi panaszainkat, a mi zúgolódásainkat, ő odafigyel a mi kitöréseinkre is. És válaszol. Lehet, hogy ebben a helyzetben azt gondolnánk, hogy az Isten válasza egy-egy ilyen esetben azt, hogy erőt, több erőt és még több erőt ad a nehézséggel küzdő, összeroppant embernek. A mi féltőn szerető Istenünk azonban mást tesz. Segítséget ad, de úgy ad segítséget, hogy embereket állít mellénk. Mint ahogy Mózes mellé is embereket állított. Leveszi Mózes vállára az egyszemélyes felelősség terhét, és megosztja másokkal. Abból a lélekből, amit Mózes kapott tőle, elvesz, és ad belőle még 70 embernek, hogy Mózes segítői legyenek, és hogy vele együtt hordozzák a népnek a terhét, a nép vezetésének a terhét. Mózes hát fellélegezhet. Már nem egyedül kell megoldania mindent, már nem egymagának kell törődnie mindenkinek a gondjával, vannak hit és munkatársai, akikben ugyanaz a lélek munkálkodik, mint ő benne. Most már egy kicsit megpihenhet, most már egy kicsit szabadságra mehet. Szeretett testvérek, az első pünkösd óta munkálkodó lélek ma is társakat ad. Megosztja az egymás mellett élő emberek között a felelősséget, a feladatokat. Közösséget teremt, tehervállaló, egymást elhordozó, szeretett közösséget. De csak akkor, ha hagyjuk őt munkálkodni, s ha ezt megtesszük, akkor megtapasztaljuk azt, hogy megújul bennünk és körülöttünk az élet. Csak merjük bevallani az Istennek azt, ha nem bírjuk tovább, ha úgy látjuk már elég volt. Aztán pedig merjük engedni azt is, hogy az Isten megossza terhünket másokkal, mert Jézus egymásra bízott bennünket, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket, hogy hordozzuk el egymás terhét, mert így töltjük be az ő törvényét. Hogy segítsünk egymásnak, hogy imádkozzunk egymásért, hogy bátorítsuk egymást a hitben. A hitében megerősödött Mózest már nem tudta megingatni Józsué aggodalma, aki emberi oldalról nézve, mintha veszélyeztetve érezné Mózes vezető pozícióját munkatársai körében. Mózes így válaszolt neki, miért vagy ilyen féltékeny, bár csak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. A féltékenység és az irítség nyila mindig is kellőképpen tudott döfni. Mózes ügyesen kivédte, sőt még a mérgét is elvette. Annak idején József, Mária jegyese is megbirkózott vele, és feleségül vette a Szentlélektől áldott állapotban levő jegyesét, és így Isten segítségével a világ leghatalmasabb eseményének lehetett ugyancsak aktív tanúja. Heródes azonban féltékeny irítségén nem tudta túltenni magát. Irítsége szó szerint ledöfte a betlehemi kisgyermekeket. ami Úrunk Jézus Krisztus nem tartotta féltékenyen magánál mindazt, amit birtokolt, hanem ingyen osztogatta, és osztogatja minden mai napig. Betegeknek, legyenek akár lélekben, akár testben betegek gyógyulást, a bűnösöknek szabadulást, megváltott gyermekeinek örök életet. Miért teszi mindezt? Mert szeret bennünket. Szent lelke ebben erősít ma mindnyájunkat. Urunk szeretete lehetővé teszi, hogy bátran forduljunk hozzá bármi némű élethelyzetünkből, bármi némű lelki állapotunkban, bármi némű kérdéseinkkel. Ő kínálja a megoldásokat. Csak rajtunk áll, hogy meglátjuk-e a valóban őtőle származó lehetőségeket. Ebben az adventi időszakban én azt kívánom, hogy merjünk jobban, bátrabban közeledni hozzá, merjünk őszintébbek lenni hozzá, merjük felvállalni önmagunkat, lecsupaszítva a mi lelkünket szerető Istenünk előtt, hogy a tőle kapott tartalommal töltse meg a mi életünket, s így kiegyensúlyozottan várakozzunk mindenkor őre. Amen. Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te önmagadat kínálod mi nekünk, minduntalan. Köszönjük, hogy mi meríthetünk belőled. És köszönjük, hogy kérhetjük lelked vezetését mindennapi életünkbe, mindennapi terheink hordozásához, mindennapi küzdelmeinkbe, mindennapi munkánkba. Urunk, szeretnénk igazán várakozó életet élni a te dicsőségedre. Szeretnénk, Urunk, ha átsugároznál mi rajtunk. Szeretnénk, Urunk, testvéreinkkel, embertársainkkal, szeretetben, békességben együtt élni. Urunk, ha látod, hogy lankad a mi erőnk, ha lankad a mi hitünk, a mi éberségünk, ha látod, hogy fáradunk és csüggedünk, könyörgünk, kopogtass be szívünk ajtaján. Szólíts meg, érints meg bennünket, hogy felrázódjunk, hogy megújuljunk, és hogy tudjunk te veled tovább menni. Urunk Istenünk, könyörgünk te hozzád, légy velünk, eltávozva a hajlékból is. Könyörgünk, légy velünk otthonainkban, szeretteink körében. Légy te minden mindenekben. Urunk Istenünk, könyörgünk te hozzád a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk, te hozzád azokért, akik az elmúlt időszakban veszítették el szerettüket, szeretett hozzátartozójukat. Enyhítsd fájdalmukat, enyhítsd gyászukat, azzal a boldog reménységgel, hogy a feltámadás ama nagy napján lesz még lehetőségünk találkozni egymással. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, légy a magányosokkal, légy a betegekkel, légy a kórházi ágyakon szenvedőkkel. Könyörgünk, Urunk, oltalmazd családjainkat, oltalmazd az édesanyákat, édesapákat. Urunk, kérünk, te légy a gyermekekkel, és könyörgünk, oltalmazd az idősödőket, az öregeket. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért könyörgünk, légy mindannyiunknak az őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, s adjon neked békességet most és minden időben. Amen. A hirdetések során először is az adományokról szeretnék beszámolni. Huszár Zsuzsanna Isten dicsőségére a hivatal tetőszerkezetének felújítására 50 eurót adományozott. Egy magát megnevezni nem óhajtó asszonytestvérünk és családja Isten dicsőségére a hivatal tetőszerkezetének felújítására 30 eurót adományozott. Az egyház fenntartói járulékot az elmúlt héten az alábbi személyek rendezték. Özvegy Pósa Dezsőné 10, Pósa Miklós, Rózsika, Péter és Krisztián 40, Dávid Zoltán, Márta és Mártika 30, Pósa Lajos, Erzsébet és Nóra 30, Hokholzer William és Erzsébet 20, Özvegy Szabó Gyuláné és Tunyi Ágnes 20, Varga Zoltánné 10, Korpás Alica 5. Tinta Sándor, Edith, Szilvia, Ifjabb Sándor és Kminyeplenke 50, Özvegy Gálib Józsefné 10, Lekes Maros és Katalin 20, Özvegy Orosz Istvánné, Orosz István, Orosz Judit és Poszlányiné Orosz Szilvia 40, Szegedi Borbála 10, Varga István és fiai István és Zoltán 30 eurót adományoztak az egyház fenntartás céljára. Isten áldása kíséri a jó kedvel és jó szívvel adakozókat. Hirdetem alkalmainkat. Ma délután 5 órától tartunk istentiszteletet az imateremben, szerdán ugyancsak 5 órától kezdődik az istentisztelet, ugyancsak a gyülekezet imatermében. Jövő héten vasárnap, advent második vasárnapján, délelőtt 10 órától a Tompa Mihály református gimnazisták jönnek közénk, és a gimnázium vezető lelkésze, Mikos Anna Mária fogja végezni közöttünk az igehirdetés szolgálatát, és a gyermekek szolgálnak még néhány verssel, énekkel közöttünk. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat, és jöjjünk minél többen, hadd tudjunk őróluk is még többet. Folytatódik a vasárnapi iskola, vasárnaponként 10 órától a német óra és a felnőtt KT oktatás is a gyülekezet imatermében. Az elmúlt héten persejbontásra került sor. A megszámolt pénz összege 142 euró és 94 cent volt. Tájékoztatom a gyülekezetet arról, hogy jövő héten szombaton délelőtt 9 órától a gyülekezetünk imatermében egy ifjúsági találkozó megrendezésére kerül sor. Keresztjén, református keresztjén ifjúsági találkozó megrendezésére, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a konfirmált fiatalokat. Ennek kapcsán szeretném megkérni azon asszonytestvéreinket, akik szívesen sütnének erre az alkalomra, jelezzék nekem a kijáratnál. Köszönöm szépen, ezek voltak a hirdetések, az Úristen legyen gyülekezetünknek az őriző pásztora. Advent első vasárnapján záró énekként a már megkezdett 305. számú dicséret utolsó negyedik versét énekeljük, a 305. számú dicséretünk utolsó, negyedik verse, így kezdődik. Mi azért vígan dicsérünk, ó jó atyánk, tégedet, magasztalunk, s arra kérünk, hogy te szeretetedet gerjesszed fel szívünkben.